Edith Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Encz László érsebésszel, egyetemi tanárral, Bíró Magda beszélget.
Mai vendégem, akit beszeretnék mutatni kedves hallgatóimnak, történelmi család sarja. Ha nem is a legismertebb nevek egyikét viseli, de a családtagjai évszázadokon keresztül kiemelkedő teljesítményekkel orvosok, természettudósok voltak, erősítették minnyájunk országát, minnyájunk kultúráját. Az egész család katolikus volt, és mindig is gyakorolták a vallásukat. A mai vendégem pedig ráadásul az 50-es években kellett, hogy magáévá tegye a vallás alapjait és ismereteit, ami azért akkor nem volt nagyon egyszerű, és nem volt könnyű megmaradni ezen az úton. Üdvözlöm a stúdióban dr. Encz László egyetemi tanárt és sebészt, a mikrofonnál Bíró Magda. Ma a beszélgetés első részét hallják, a második rész holnap kerül adásba. Mindenek előtt hallgassuk meg azt az idézetet, amit nekünk hozott, és ami egész életében vezérlő gondolata volt.
Azt az idézetet hoztam, amit a Bazilika Szent István templomnak a homlokzatán lehet olvasni, ami latinul úgy hangzik, hogy ego sum via, veritas et vita. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a Jánosnál megjelenő sor akkor keletkezett, amikor a tanítványok a már föltámadt Jézust faggatták, hogy vajon mi lesz a sorsuk az elkövetkezendőkben, és ő útmutatásnak ezt adta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, aki engem követ, az üdvözül, és csak általam üdvözül. És hát sokszor sétál az ember ott a bazilika környékén, és ha fölnézek, akkor mindig látom ezt az idézetet, vagy ha autóval elmegyek előtte, akkor a lelki szemeimmel látom. De ami ennél is fontosabb, hogy az ember az életében látja ezt a néhány sort, és ez mindig erőt ad arra, hogy ne csüggedjen. Ez egy fantasztikus, pozitív és egy teljesen objektív hozzáállás az élethez, de ugyanakkor egy teljesen optimista képet ad, hiszen nincs más dolgunk, csak az, hogy az Úr Jézust kövessük. És ha ezt tudjuk, hogy általa üdvözölni fogunk, akkor a legnagyobb megpróbáltatások is könnyen vagy könnyebben elviselhet.
A gyakorlati életben valószínűleg nem olyan egyszerű ezt mindig követni, mert a krisztusi út az egy elég fáradtságos és elég...
göröngyös út volt.
Göröngyös út.
Nem véletlenül kellett Jézusnak ezeket elszenvednie.
És hogy indult ez a pálya, ami végül is erre az útra vállalkozik, és ezt az utat választotta? Térjünk egy kicsit a gyermekkorhoz vissza. Honnan indultak, milyen gyökerekből a család és ön?
Az én családom már sok generációra visszamenőleg vagy orvost adott a társadalomnak, vagy biológust, tehát természettudóst. Apám kivétel volt, ő művészettörténész volt, de tulajdonképpen sok generáción keresztül, én már a hatodik generáció vagyok, ahol orvos van, és a fiam az már a hetedik generáció, ahol szintén van egy orvos. Úgyhogy mi az 1700-as évek végétől kezdve Magyarországon ezt a fajta szolgálatot teljesítjük. Hogy hogyan, és miképp, és hogy kerültünk a vallással kapcsolatba, hát az őseim azoknál ez nem volt különösebben kérdés, hiszen akkor ez még természetes volt a valamilyen valláshoz való tartozás. Az őseim speciál mindig katolikusok voltak. A szüleim példája, tehát amikor én ugye megláttam a világot az 50-es évek elején, a legsötétebb kommunizmus időszakában, amikor kitelepítések, jogtiprások és egyebek voltak, az egyház üldözése az egyik fő tulajdonsága volt a Rákosi rendszernek. Tehát igazából az a környezet, az teljes mértékben azt adta volna, hogy az ember ne legyen vallásos. és ne is tudjon róla. Ez a mi családunkban nem így volt, és hál' Istennek egy nagyon sok hasonló család volt, és tulajdonképpen ez a fajta jogtiprás, ami ilyen durván történt az 50-es években, az egy ellenállást, egy dacot hozott ki az emberekből, és bizony sokan megmaradtak a krisztusi úton.
Szabad még egy kicsit a családnál maradni. Ugye hosszú generációkon keresztül orvosok voltak, és akkor ez egy pesti polgári gyökérzetet jelent, vagy pedig az ország valamely más részéből jöttek fel Pestre, mint oly sokan a 20. század elején, 19. század végén?
Az őseim valószínűleg Mária Terézia alatt települtek be, amikor Mária Teréziának volt egy ilyen kampánya, hogy mindenféle adókedvezményt és egyebet biztosított azoknak a német ajkú, német nyelvű polgároknak, vagy kézműveseknek, elsősorban inkább iparosoknak, hogy települjenek be a török által kifosztott és elnéptelenedett országba.
És elnéptelenedett, igen.
És ez több hullámban zajlott. Mária Terézia, hogy 1740-ben lépett a trónra, és ezt követően már az 50-es években elkezdődött ez a betelepítés. És hát, hogy Németország melyik részéről pontosan, azt elég nehéz megmondani. Kerülhetett az Enc család őse Pannonia földjére, méghozzá pápára, ezt pontosan tudjuk, mert pápán volt neki néhány malma, és hát azokat üzemeltette. Enc Józsefnek hívták, és Karolinának hívták a feleségét, és az ő gyermekük 1773-ban született, Enc Ferenc, aki aztán orvos lett, és ő az én szép apám, és az ő fia szintén Enc Ferenc, aki aztán a 1830-as években végzett, és orvosként a Bécsi Egyetemen, és ő Batthyány uradalomra került. Tehát tulajdonképpen a pápától nem túl messze, hát ha annak idején ez messze volt, a mezőségben, a Mezőkomáromba került, ott volt a Batthyány uradalomnak az orvos szempontból a központja, és gyakorlatilag a végzésétől kezdve 1832 körültől egészen a Jelasics rohamig ott tartózkodott és orvoslással foglalkozott.
És akkor még, mint a szavaiból kivenni gondolom, még a Bécsi Egyetemen szerezték meg az orvosi diplomát, mert Pesten még akkor nem volt.
Hát volt, mert az Nagyszombati Egyetem 1769-ben szintén Mária Terézia alapítása, és a Nagyszombati Egyetem, Orvos Egyetem aztán átköltözött először Budára, aztán Pestre, a jelenlegi helyére, az Üllői útra, már valamikor az 1790-es, 80-as években, és attól kezdve működött Pesten is egyetem, csak hát tulajdonképpen sokkal híresebb volt a Bécsi Egyetem, tehát akkor még az 1800-as évek elején az igazi nagy nevek, akik aztán egy 20 év múlva, 30 év múlva már Budapesten is megjelentek, elsőbben Pesten, ugye akkor még nem egyesült.
És a Pesti Egyetemet is jó hírhez volt.
A Pesti Egyetemet aztán nagyon-nagyon lendítettek, úgyhogy a dédapám, ugye ennek a bizonyos Enc Ferencnek, aki a Batthyány uradalma volt, ennek a fia, az már viszont a Pesti Egyetemre járt, és az indexe megvan, és ilyen aláírásokkal, mint Szemüvel, Sparkusovszki, Balassa, Arányi. Egy fantasztikus kézbe fogni azt az indexet.
Igen, micsoda nevek sorban. Ja, és akkor innen aztán a mezőségből felkerültek Pestre, a Batthyány uradalomból.
Méghozzá annak következtében, hogy ugye 48-ban a király ugye nem tartotta be az ígéretét, és nem tartotta tiszteletbe a forradalom nyomán kikiáltott magyar függetlenséget.
És elfogadott, és aláírt alkotmányt, igen.
Alkotmányt, és elindította ugye a horvát bánt, Jelasicsot, hogy lesöpörje a magyar forradalmat, és hát ez ugye ott ment keresztül Horvátország felül, ugye ez útba esik, ott a Balatont el kell kerülni, és az pont a Mezőkomárom irányába van, úgyhogy csak úgy tudtak megmenekülni a család elmondása szerint, hogy akkor már meg volt egy három gyerek, hogy hát ott a gyerekeket a disznóba gyorsan berúgták, amíg jöttek ezek a dzsidások ottan, és ott mindent földúltak a házba, és ők is valahol elbújtak, és aztán, amikor ezek elmentek sikeresen, akkor utána nem volt maradásuk, úgyhogy följött, az ükapám följött Budára, és azon mód beállott a honvéd hadseregbe.
Honvéd hadseregbe.
Honvéd főorvos volt egészen a bukásig.
És akkor a szabadságharc bukása után pedig akkor bujdosnia kellett?
Hát
vagy...
akkor eltiltották az orvoslástól. Hát az orvosokat nem, egyébként azokat nem.
Vagy nem üldözték.
Balassát kivéve, de őt is hamar kiengedték. A Balassa sebész professzor volt, és akkor őt az elég hamar kiengedték, és rehabilitálták, és ő tovább is aztán vezette a tanszéket, és így tudta aztán a dédapám indexét is aláírni. De a többieket, akik nem voltak ennyire reflektáltak, azok általában elvették a jogot, tehát a praxis jogot, hogy nem tudtak praktizálni. Apámnak az volt a szerencséje, hogy ő már a mezőkomárom ideje alatt is foglalkozott növénytermesztéssel, nemesítéssel, almát nemesített, barackot nemesített, ezek még mindig megvannak. Az Enzros maringot föl lehet ütni, az benne van az interneten, és meg lehet nézni, hogy hogy van. Tehát azok megmaradtak. És akkor ő ebbe az irányba indult el, vett egy telket, és ott ilyen haszonkertészetet csinált, és elkezdte az oktatást, a kertészeti ismeretek oktatását, aztán szőlészetit, borászatit, és hát ebből fejlődött ki a mai kertészeti egyetem.
Aha.
Azon a helyen, a Ménesi úton, ott alapította aztán meg a 60-as években, amikor már olyan ismert volt, hogy őt kérték fel, hogy ezt a intézetet ő vezesse, akkor már az akadémia, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, és emiatt, és nem az orvoslás, az alapképzése miatt, és onnan indult el aztán tulajdonképpen az a először kertészeti főiskola, amiből aztán a 70-es évek táján egyetem lett. De az ő mellszobra most is ott van a kertben.
Tehát akkor az orvoslás és a kertészet, szőlészet, borászat, gyümölcstermesztés felől emelkedett ki ez a család, és Budapesten. Nos, akkor térjünk vissza az 50-es évekbe, amikor ugye biztos kedves hallgatóink is azért sokat hallottak róla, hogy ez egy milyen nehéz időszak volt. Nincs olyan család, akinek nem volt tagja, akit letartóztattak, elvittek a fekete autóval, vagy bebörtönöztek, vagy megszenvedte, és hát az iskolai oktatás bizony vallásellenes volt, az egész elméleti alapot úgy határozták meg, hogy Isten nincs. És hogy lehetett akkor mégis gyerekkorban megőrizni az Isten hitet a családban?
Hát ez tulajdonképpen a családokon múlott. Tehát semmiféle más szervezet nem létezett, ami ezt fölkarolta volna, fölkarolhatta volna, sőt, ugye tiltás alatt állt. Hitoktatás eleinte kizárólag csak a templomba volt engedélyezett. Azokban a templomokban, ahol úgynevezett békepapok szolgáltak, vagy legalábbis a plébános volt békepap. Az azt jelenti, hogy alá kellett írja azt, hogy elfogadja a kommunista alkotmányt, és a szerint cselekszik, és itt a oktatás kizárólag a vallásos ismeretek átadására szorítkozik, és semmiféle politikai jellegű utalás nem lehet. Aki ezt nem írta alá, az nem lehetett pap Magyarországon. Gyerekkoromban meghatározó volt néhány olyan tisztelendő atya, pap, akik az én vallásos nevelésemben a szüleimen kívül is nagyon jelentős szerepet játszottak. Az első talán, akit meg kéne említsek, hiszen eszmélésemkor már ő volt a pap, bácsi, a szememben ez a Kápolnai Tecelinnek hívták. Ő egy ciszter szerzetes volt, történelemtanár volt, a gimnáziumban, a Ciszter gimnáziumban, amikor ugye az még mehetett, a kis Ménesi úti kis kápolnába ott ő vezette a liturgiát, és én ott tanultam meg minisztrálni, és nekem a Tetszerin atya volt az első olyan papbácsi, aki hát fásgyarokorolt rám, és hát ugye a liturgiába is bevontak semmit belőle, de bemagoltam a szöveget, és tudtam, hogy mikor mit kell mondani.
Mert akkor még latinul kellett.
Latin, és hátra misézés.
És ez nem volt könnyű.
De nem ám, és a konfiteor az nagyon hosszú, a bűnbánati ima, tehát az nem olyan rövid, mint a
Valgos, és akkor még nem tudott latinul, tehát akkor meg kellett tanulni
ezt. Az összes szentet ott fel kell sorolni, ugye, kétszer is, és hosszabb is volt a mise, tehát voltak a lépcsőim az hosszabb volt, mint például most. Meg kell tanulni, de megtanultam, és hát szerencsére ilyen irányba elég jó a fejem, tehát meg tudom jegyezni jól a szövegeket. Egy apáca volt, akit szintén feloszlattak, ugye a rendjét, és hát itt talált menedéket, a Kató néni, aki viszont igazgatta körülötte a dolgokat, és mindig harmóniumozott a misék alatt. Hát ő tanított zongorázni, úgyhogy óhatatlanul ilyen vallási körben éltem az életemet, részben a zongorára, részben pedig a misére járás következtében. Később, amikor már a minisztrálás jól ment, akkor a Szent Imre templomba mentem el minisztrálni, mert sokkal nagyobb volt, és azt Rupert János atya vezette, és ő egy fantasztikus ember volt. Hát ugye a békepapi mozgalomban, hát ő aztán nem a békepapságnak megfelelően nevelt minket, rendszeresen oktatott minket, rendszeres minisztráns órák voltak minden héten, ahol meg kellett jelenni, voltak mindig feladatok, de nagyon kedvesek, és nem túl nehezek, és viszont a beosztásunkat nagyon szigorúan vette, és aztán, hogy növekedtünk, jó tanácsokkal látott el az életre, úgyhogy emlékszem, amikor abban az évben, amikor ő szegény meghalt egy hirtelen egy rák miatt, akkor én mentem Franciaországba, az 1972-ben volt, már egyetemista voltam, és elmondott egy-két dolgot, hogy az életben mire kell figyelni, és a barátok milyen fontosak, és ha külföldre megyek, a külföldön is igyekezzek hasonló gondolkodású barát, stb. Ezekkel a tanácsokkal bocsátott el, és amikor hazajöttem, akkor ő már nem is ért. És az ő helyét vette át Bolberic Pál atya, aki egyetemi tanár volt, és filozófia szakos, és egy fantasztikus előadó, fantasztikus fölkészültség, műveltségű ember. Ő a gimnáziumi időszakunkban tartott fiataloknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak minden héten, hétfőn katekézist, ami egy teljes óra volt, 7-től 8-ig tartott. Hát a templomba kellett tartani, mert máshol nem volt szabad. És semmi vetítésre nem volt lehetőség, tehát minden csak szóban.
Szóval ez egy életre szóló.
Ez egy életre szóló élmény volt, és egy barátság vele. Tehát ez volt tulajdonképpen a katolikus egyháznak, és az oda tartozó hívőknek ez volt a szerencséje, hogy ez tulajdonképpen nem volt, nem vette mindenki ezt olyan komolyan. Már abban az értelemben, hogy a hitoktatásban, nyilván olyan körökben, ahol megengedhető volt, akkor ott hát lehetett valamiféle szervezkedést csinálni, ami olyasmi, hogy például együtt elmenni kirándulni, vagy futballmeccsre, vagy ilyesmire.
Ezekre, amivel
a közösséget erősíti. Tehát a odatartozó gyerekeket erősíti abba, hát tulajdonképpen a közösség nélkül borzasztó nehéz vallásosnak lenni.
Közösség nélkül nem lehet, igen.
Szinte lehetetlen. És hát pont ez volt a rákfenéje ennek az egész rákosi rendszernek, hogy pont ezt rombolták szét. Tehát ők pontosan tudták, hogy mit kell szétrombolni. Tehát ugye, és ennek voltak a következménye az 50-es évek elején, hogy ha ezt valaki megszegte valamilyen módon, akkor elmentek a politikai gyilkosságig minden további nélkül. Tehát azt, hogy megvonták az engedélyét, nem működhetett papként, és hogyha tovább is mozgolódott, akkor vagy börtönbe került, vagy esetleg hát szentjeink vannak most már, vagy boldogok, hát, akik.
Ez nem jelenti azt persze, hogy az felmenthetjük azokat a békepapokat, akik sorstársaik ellen dolgoztak, és,
hát,
és kiszolgálták a...
Vagy ilyenek voltak, azok valóban az Úristen majd megbünteti őket feltehetőleg. Ugye mi nem tudunk ítélkezni, az nem a mi jogunk, az Úristen megítéli őket. De akikkel én kapcsolatban voltam, és akiknek köszönhetem azt, hogy a vallásos nevelésem az gyakorlatilag töretlen volt attól kezdve, hogy föleszméltem, azok nagy része kvázi békepap volt, hát a Szent Imre templomban be kellett hódolni, és ott a plébános, a Vitányi György, prépost plébános volt, meg ezen a média területen is tevékenykedett, és őt nagyon szerette a rendszer, mert ő mindig lojális volt a rendszer felé, de a plébánián ott a normális hitoktatás mehetett, és a normális templomi élet úgy, mint hogyha nem lenne kommunizmus. Uh-huh. Tehát ő tartotta a hátát, uh-huh. és ez uh-huh. nagyon fontos volt, mert enélkül ez lehetetlen lett volna. Hogy...
És akkor ott kialakult egy kis közösség, amelyik...
Ott kialakult egy közösség,
ahol élt tovább a
hitélet. Természetesen a családok, ahogy vitték oda a gyerekeket, akkor ott kitalálták, hogy legyen diákmise, legyen egész kicsiknek mise, Tehát tulajdonképpen egy olyan belső élet ment, ami mind a templom falain belül, mert ugye kívül nem szabad, akkor minisztránsok. Hát rengeteg minisztráns volt. Hát 70-80 minisztráns volt.
Akkor. Fantasztikus.
Tehát az abban az időben.
Azt hiszem, hogy ez nagyon ritka volt, hogy ez hát így ez megmaradhatott, vagy
igen,
kialakulhatott. Hát én és testvéreivel együtt jártak a...
Igen, hát egy testvére, hány testvére volt? Egy bátyám van, Enc Géza, aki művészettörténész, és azért a politikában is beleálltotta magát az Antal kormány idején, mert határon túli magyarok hivatalának ő volt a vezetője. És hát mint ilyen tevékenykedett az egész periódusban, aztán később az első Fidesz kormányban is volt funkciója. Szóval mondjuk, amikor ilyen jobboldali kormányok voltak, akkor ő tevékenykedett a kultúra és a kultúrpolitika területén. Na hát vele jártunk természetesen a misékre, és sokat aztán később a tudatos fejlődésemhez ő rendkívül sokat tett hozzá, mert 3 évvel idősebb volt, mint én, tehát ő már azért nagyon sok mindent tudott, amikor én már kezdtem érdeklődni, mondjuk úgy általános iskolás koromban, akkor már gimnazista volt, és a különböző tudományokról, és a vallásról, és a hitről, és a filozófiáról, úgyhogy ő neki volt egy ilyen kis köre, akikkel állandóan vitatkoztak, aki egyik ateistának vallotta magát, a másik oldal pedig hát hívőnek, és akkor összecsaptak, és én meg ott ültem, és hallgattam, és figyeltem.
Ez nagyon érdekes, és nagyon hasznos.
Igen, ez rendkívül hasznos volt. Az édesapám az nem orvos volt, hanem művészettörténész. De a művészet az abszolút benne volt a családban. Valószínűleg apám is így genetikusan, epigenetikusan így indulhatott meg benne az, hogy ő ne orvos legyen, bár rendkívül jó tanuló volt, úgyhogy szubhospicis gubernatorisként végzett az egyetemen, ugye, ami azt jelentette, hogy az összes vizsgája jeles volt, a általánostól kezdve az egyetem végéig, és hát elvileg ugye arra volt predesztinálva, hogy orvos legyen. Ő volt a legidősebb fia az nagyapámnak, hát volt még egy fia, meg egy lánya, hát neki orvos
nem volt lenni, ebből
és
konfliktus?
Ő ment is volna orvosnak, de aztán ugye a gimnázium vége felé nagyapám elvitte a Szépművészeti Múzeumba, és nézegették a képeket. És akkor beszélgettek róla. És mondott a nagyapám valamit, mondott apám rá valamit, apám, és a végén azt mondta, hogy fiam, neked nem orvosnak kell lenni, hanem művészettörténésznek. És akkor apámban megindult valami, és aztán leérettségezett, és utána a művészettörténetre jelentkezett, és
szóval hallgatott...
Latin művészet, történet, történelem szakos
volt. Történelem is.
Történelem is. Mm-hmm. Hát egy művészet történetnek muszáj történelmet tudni, azt nem lehet anélkül.
Hát
középkorral foglalkozott, tehát a gotikával foglalkozott, tehát ott kellett tudni a latin kódexeket olvasni.
És aztán ön is ebbe az irányba kanyarodott. Na most az ön esetében hogy erősödött meg ez az orvosi vonal, mikor igencsak megvolt a művészetek felől otthon a fertőzöttség,
ugye, édesapja is. Igen. Engem viszont a biológia érdekelt mindig. Tehát egész kiskoromtól kezdve volt egy Erdélyből ide származott biológia professzor, Kohl Erzsébet, aki algákkal foglalkozott, és ő jó barátja volt a családunknak. És hát amikor ott voltunk nála, mint gyerekek, akkor lehetett mikroszkópizálni. Elővette a mikroszkópot, beállította az algákat, és akkor mindig csodáltam ezt a világot, ami ott van a fedőlemez alatt, és aztán olyannyira, hogy elkezdtem járni hozzá, és akkor kezdett tanítani, hogy ilyen alga, olyan alga, zöld alga, kék alga, stb. Hogy néznek ki, hogy fejlődnek, stb. Hol, milyen körülmények között élnek, és akkor rajzolgattuk mindig. Ugye tulajdonképpen én egészben a gimnázium második osztályáig az volt, hogy én biológus leszek, és akkor aztán valahogy elkezdtük az embert is tanulni biológiából a harmadikban, és egy rövid kórházi lényegtelen benfekvésem volt, de mégiscsak orvosokat láttam, és ott láttam egy-két olyan belgyógyászt, aki nagyon tetszett nekem, hogy vizitelnek, és hogy injekcióznak, és hogy milyen gondosan foglalkoznak a beteggel. Ez a kettes belklinika volt, hangozzon el. És Sári Béla docens osztályán, és hát úgy döntöttem, hogy mégis orvos leszek. Uh-huh. Amiben aztán a nagybátyám is, az édesapám öccse, aki orvos lett természetesen, aztán tovább erősített, és az ő, uh-huh. ő példája aztán nagyon sokat uh-huh. jelentett uh-huh. a számom.
Dr. Encz László érsebésszel, egyetemi tanárral Bíró Magda beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják a Mária Rádióban.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Hírpercek.